kíváncsi vagyok, hogy az arc témakörben még mi az, amit esetleg behoznál.
Akkor beszélgettünk, ha jól emlékszem, a haragról, beszélgettünk a megvetésről, beszélgettünk a boldogságról, és akkor még hátra van, talán miről beszélgettünk?
Még a szomorúságról is,
szomorúság, a gyászról. Igen, még a szomorúságról is beszéltünk. És még hátra van akkor a meglepetés, az undor és a félelem.
Így igaz, igen.
Na most az undor igazából, amikor felhúzod az orrodat. Te gondolj abba bele, amikor beleszagolsz egy zárt tojásba.
Uh-huh.
Na ez az undor. És ez a pici felvillantás is egyébként megfigyelhető azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amivel szemben mi ellenszenvesek vagyunk. Tehát abban a pillanatban, amikor te ezt látod a gyermekeden, egy családi asztalnál, kint a teraszon, a közösségedben, bárhol, és azt látod, hogy az a kijelentés, amit a másik mond, vagy amit te mondtál éppen, és az a reakcióra, hogy felhúz egy összeráncolja az orrát, akkor az erős nem tetszés jelent.
Abszolút, tehát hogy nekem így, ahogy ezt mondtad, rögtön az ugrott be, hogy az egy nagyon erős gesztus. Tehát, hogy el tudom egyébként képzelni, hogy mondjuk egy valamilyen előadás során, hogyha valami számára mondjuk olyan dolgot lát az ember, ami felháborító, vagy egy olyan kijelentést tesz valaki, ami egészen felháborító, akkor jönnek elő ezek a gesztusok.
Igen, de hát mondjuk ezt most lefordítom megint egy hétköznapi példára, mert azt ma szeretjük. Pároddal nyaralást terveztek, és összeírsz 5 darab célállomást. Szoktam olyan csinálni, hogy elkezdem olvasni ezeket a célállomásokat, és akkor nézem ugye az arc kifejezését a páromnak, és ha felráncolj az órát valamelyiken, vagy ilyen program, tök mindegy egyébként, kell feltétlenül az nyaralás legyen, vagy pedig a megvetés jelét ugye mutatja egy programra, akkor tudom azt, hogy még ha azt is mondja, és megint csak látjátok, tehát hogy ez nem arról szól, hogy ő mi akar engem téveszteni, tehát hogy ezek a fehér hazugságok, ezek azért léteznek, hogy megkönnyítsük egymás életét, hogy ne szúrjuk egymás hátba, meg mellbe, érted, a 10. perc után. Tehát szociálisan ez van ugye belénk idegződve, az, hogy ugye százezredeken keresztül, ha téged kiutasítottak a csoportból, abban a 150 fős kis grupból, amiben éltél, akkor öcsém még aznap, vagy jobb esetben, vagy rosszabb, igen, jobb esetben, akkor öcsém még aznap a kardfogú tigris megevett.
A kiközösítés a társadalomból, a csoportból, a törzsből történő kiutasítás, az nem más volt, mint gyakorlatilag a halál.
Pontosan. És van egy kis kitérőm megint, hogy képzeld el, hogy lemerem fogadni, hogy egyik ősöd se halt meg szüzem.
Már is egy achievement, amit el tudok könyvelni.
Tehát, és azért hoztam be ezt a példát, mert hogy ugye ez egy ilyen elkerülhetetlen dolog, és az is elkerülhetetlen, hogy a genetikai öröklés kapcsán, hogyha téged kiutasítottak a törzsből, és meghaltál, akkor a te genetikád az kihalt. Tehát magyarul nem létezik olyan ember ma a Földön, akiben nem lenne DNS szinten belekódolva, egyébként a fate model, az a fókusz, autoritás, tribe ugye mint törzs, és ugye E mint emotions, mint érzelmek. Tehát, hogy ez a mód, most nem megyek bele, mert ez a profilozói kurzusomnak egyébként egy több órás része, és nem tudom ezt sajnos most kifejteni, mert nincs annyi időnk, de a lényeg, hogy az autoritásnak való megfelelés és a törzshöz való kapcsolódás az egy velünk született, genetikailag öröklődött olyan script, ami felülírja a te life scriptjeidet, vagy az élet scriptjeidet is. Tehát például az, hogy te hogyan viselkedjél egy szociális helyzetben, az édesanyád, édesapád által, és egyébként a community-d által, közösséged által hogy ilyen ősz felfelé, ugye különböző benyomások alapján, hogy ez formálódik. Tehát ez tanult viselkedési formákat veszel fel, ami mindig felülíródik azokkal a skriptekkel, amit évszázadokon, milliókon keresztül tanultak meg a te őseid, hogy túléljenek. Mint például, hogy nem menjél annyira ellen a közönségnek, mert fejbever Bakker a törzsfőnök, és ott vége van a sztorinak. Tehát ezt úgy kell elképzelni, parancsolj.
Igen, ez csak az jutott eszembe egy ilyen side note-ként, hogy ugye beszélgettünk ugye hazugságvizsgálójának a podcastnak a neve is, és a hazugságokról beszélünk, és az ember rögtön így először, ami eszébe jut, az valamilyen ilyen óriási, nem tudom, ilyen detektív történet, vagy valami durva ilyen krimi. Miközben egyébként csináltak egy ilyen kutatást Amerikában valamelyik egyetemen, ez egy 2002-es kutatás volt, hogy megnéztek személyközi beszélgetéseket, egy ilyen kb. 10 perces beszélgetést néztek meg egyetemisták között, és azt nézték meg, hogy hányszor hazudtak ez alatt. Egyébként 1,7 volt az átlag, és több mint 60%-a a résztvevőknek hazudott legalább egyszer. És a legtipikusabb, leggyakoribb hazugság egyébként, kíváncsi vagyok, hogy te mit tippelsz, hogy milyen típusú hazugság volt, vagy miről hazudtak?
Valószínűleg tartom, hogy eredményeikről.
Így igaz, tehát hogy gyakorlatilag olyan hazugságok voltak, ahol a saját érzéseikkel, meg a saját érdemeikkel kapcsolatban hazudtak, és leginkább azért, hogy a másikkal való partneri kapcsolatot segítsék. Tehát picit igazították a véleményüket adott esetben a másik emberhez, vagy úgy tálalták, és utána egyébként a kutatás végén visszanézték felvételről ezeket a beszélgetéseket, és akkor utána elemezték, és így jött ki ez az eredmény. Tehát érdekes, hogy és ez visszafűzve arra, amit mondtál, hogy a túlélésünk és a navigációnk a társadalomban az nagyon erősen befolyásolva van azáltal, hogy mennyire tudjuk ezeket a kapcsolatokat okosan jól alakítani, és ezért hazudik gyakorlatilag minden ember nap mint nap akár, ami olyan szempontból érdekes lehet, hogy ez egy nagyon gyakori motivum a társadalomban.
Ez szó szerint egyébként a társadalmunk fenntartásának az egyik alapköve a hazugság. Azt gondold el, ha mindig megmondanád azt, amit igazából gondolsz, szerinted mennyi időbe tellene, ameddig ökörre mész valakivel?
Igen, és ez ilyen szempontból aztán nagyon érdekes az a felvetés, hogy azt mondani, hogy engem nem érdekel másnak a véleménye, és hogy ez hogyan tud egyáltalán megvalósulni, hogy ez valóban egyébként bárki elmondhatja magáról. Ettől függetlenül persze maga az irány azt értető, hogy miről szól, hogy ne fogadjuk el folyamatosan mindenkinek az ítéletét, mert akkor megbolondulnánk. De valamilyen szinten én ebből arra gondolok, hogy teljes mértékben meg ez csak simán lehetetlen, hogy ne vegyük egyáltalán figyelembe az összes többi embernek a...
Persze. És akkor megint egyébként visszacsatolok egy másodpercre arra, hogy aki azt mondja, hogy nem érdekli más embernek a véleménye, akkor az jön le egyszer az ágy szélére, és vajon szint magának, hogy igenis valamilyen szinten, tehát ez nem azt mondom, hogy ezen nem lehet csiszolni, mert lehet, és nem ettől kell függjön a te motivációd, a te céljaid, stb. Nem ezt mondom. Ez teljesen másik dolog. De az, hogy alapvetően pontosan a törzsi fejlődésből kifolyólag igenis érdekel, hogy mások hogyan nyilatkoznak rólam, milyen fénybe tűnök, mert az én, ez megint az a szkriptünk, tehát hogy alapvetően befolyásolja az én életben maradásomat. Tehát itt van egy konfliktus egyébként a live scriptek és a velünk hozó scriptek között, és hidd el nekem, hogy megint csak ugye mindig a DNS alapú scriptek fognak győzni. Úgyhogy lehet rajta javítani, de nem feltétlenül lehet ezt kiirtani magunkból, csak ennyit szerettem volna mondani. És akkor terelj vissza, Laci,
igen,
a témára.
Igen, bocsánat, itt én voltam, aki most félre rántottam a kormányt. Ugye az undorról beszéltünk, mint azon alapérzelmek, amiket még nem elemeztünk ki részletesen, és utána ugye a félelem és a meglepetés, ami még ami így meg vár ránk.
Abszolút igen, a félelem a következő. A félelemmel kapcsolatban annyit érdemes tudni, hogy ilyenkor felmennek és középre felmennek a szemöldökök, megfeszülnek a felső szemhéjak, és amit talán a leglátványosabb, és erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a szád kicsit, mint a hátrébb visszahúzódna.
És a nyak.
És a nyak. Egyébként, hogyha nagyon ki akarnánk ezt hangsúlyozni, vagy menj fel a YouTube-ra.
És lassított felvételem mondjuk, nem?
Menj fel a YouTube-ra, és az egy ilyen ijeszgetős videót rakjál be. És mit fogsz látni? Azt fogod látni, hogy egyrészt a vállak felmennek, mert védik az artériát, hiszen nagy macskafajták elől menekültünk több százer éven keresztül, és annak a védelmi adatosaképpen ugyanúgy korona artéria, vagy koronaér elé beugrik ez az izom. Miért? Azért, hogy védje az artériánkat. Megint csak. Tehát egyébként, ha most body language-ből, testbeszédből akarnám azt mondani neked, hogy mit csinál velünk a félelem, akkor összehúz kisebbre, exoskeletont faragunk a testünkből, tehát a végtagjainkkal védjük a lágy testrészeinket, tehát könnyékünk, ami így van szét, az visszamegy például. Jó, ez is miért van? Azért, mert ugye belül, hogy itt is futnak az artériák. Tehát ezért szorítom össze az artéria miatt. Uh-huh. Jó, úgyhogy, vagy pár attól függ, hogy honnan jön mondjuk a becsapódás, vagy a támadás, vagy bármi, van még a fejedet védett, nyilván ez ugye attól függ. Éppen alapvetően azt lehet mondani, hogy artériákat védünk, és összezsugorodunk, és ezt a YouTube videóra elmész, egy ilyen ijeszgetősre, akkor azt fogod látni, hogy mindenkinek meg fog feszülni itt a nyaka.
Tehát ilyen szempontból a félelem és az ijegység az ugyanaz az érzelem ebből a szempontból, és a meglepetés az inkább valami az a más ilyen szempontból.
A meglepetés az igen, és egyébként hasonlít nagyon a kettő egymásra. Ja. Nagyon hasonló egyébként a félelem és a meglepetésnek az arc kifejezése. Alapvetően az a különbség a kettő között, hogy leesik az állad a meglepetésnél, tehát az a tártva marad a szád. Uh-huh. Tehát amikor én például elmondok egy új hírt valakinek, hétköznapi életben te is gondolj bele, munkahelyen vagy, bármi, a családi asztalnál, és mondasz egy közös ismerősötökről például mondjuk egy új hírt, nem kell spetyka legyen, vagy negatív, vagy bármi, de hát úgy, hogy ennek ugye tétje van. Uh-huh. Akkor azt várom, és ugye erről szól a testbeszédelemzés, hogy feltételezem azt, hogy hogyan fog reagálni erre a másik, és hogyha ez nincsen pariba az az én feltételezésemmel, akkor mit csinálok? Több kérdést teszek fel. Nem vagyok előítéletes, hanem több kérdést teszek fel. Tehát magyarul, amikor azt egy olyan dolgot fogalmazok meg, amelyet tétje van, és új információ kell legyen a másik esetében, de neki még csak ennyi sem történik az a szájával, hogy lejjebb esik, hogy ki kell tátani a száját, hogy még csak nagyon az ilyen picikét is, de kitátódik az embernek a szája. Tehát nem kell ilyen ekkora meglepetés legyen, hanem csak akár egy picit is, ha semmi szájtátás nincsen, akkor több kérdést teszek fel, mert nagy a valószínűsége annak, az illető már tudott erről egyébként.
Uh-huh. Egyébként milyen érdekes, hogy miért ez a szájkitátás. El tudom képzelni, hogy lehet valami, ennek is valami evolúciós oka, hogy amikor valami olyan növényt vagy dolgot vettek a
szájukba.
Oxigén
miatt. Minél több oxigén tudja belélegezni egyszer, hiszen ez olyan információ, ami...
Hogy annak a feldolgozásához szükséges, vagy a...
Hát, vagy annak a reakciójára. Uh-huh. Egy váratlan fordulat. És a váratlan fordulatokat nem szereti egyébként az agyunk. Mert az összes váratlan fordulatnál nekem ki kell kapcsolni a tudatalattiban futtatott 100 millió programot, ami megy a háttérben. Ezt az RAS csinálja egyébként, a Reticular Activating System. Azt mondja, hogy hoppá, ez nekem vagy értékkel szolgál, vagy pedig negatív dologgal szolgál, és abban a pillanatban 100% fókusz generál. És magyarul bekapcsol a neokortex. Azaz, hogyha a 100%-kal fókuszálok a gondolkodó agyammal, azaz a neokortexel, akkor az mibe kerül megint? Cukorba, energiába. Uh-huh. És milyen az evolúció?
Energiahatékony.
És ezt pedig nem szeretjük. Talán akkor ez egy jó zárszó volt a mai adásunkhoz, és akkor ezzel lezártuk az arc mimikát, a mikroasz kifejezéseket, és a következő adásunkba pedig megyünk tovább a testgesztusain. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Köszönöm.
Köszönjük. Sziasztok.
Sziasztok.